A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség most és mindörökkön, örökké. Amen. Hallgassátok meg hittel és figyelemmel azokat az igéket, amelyeket erre a mai alkalomra választottunk, s amelyet a mai naptól kezdve sorozatunk témájaként választottam Pál apostol missziói útját tekintve, s amelyet megírva találunk Apostolok cselekedetének könyvének a 13. fejezetében, az első verstől, valamint a 14. fejezettől válogatott verseket, az első verstől egészen a 28. versig a következőkig. Antiókiában, az ottani gyülekezetben volt néhány próféta és tanító, Barnabás és Simeon, akit Nigernek is hívtak, Cyrénius, Lucius és Manáé, aki Heródes negyedes fejedelemmel együtt nevelkedett, valamint Saul. Egyszer, amikor az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek: válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Akkor böjtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket. Ők így a Szentlélektől küldve lementek Szeleukiába, onnan pedig elhajóztak Ciprusra. Amikor Szalamiszba értek, hirdették az Isten igéjét a zsidók zsinagógáiban. János is velük volt, mint segítőtárs. Bejárták az egész szigetet Páfoszig, azután Pál és kísérői elhajóztak Páfoszból, és eljutottak a Pamfiliai Pergébe, János azonban elvált tőlük, és visszatért Jeruzsálembe. Ők pedig tovább mentek Pergéből, és megérkeztek a Piszidiai Antiókiába. Amikor pedig mentek kifelé, kérték őket, hogy a következő szombaton is beszéljenek nekik ezekről a dolgokról. Miután szétosztott a gyülekezet, sokan követték a zsidók és az istenfélő prozeliták közül Pált és Barnabást, akik szóltak hozzájuk és bíztatták őket, hogy maradjanak meg Isten kegyelmében. A következő szombaton szinte az egész város összegyűlt, hogy hallgassa az Úr igéjét. Amikor meglátták a zsidók a sokaságot, elteltek irítséggel, és káromolva ellene mondtak Pál beszédének. Ekkor Pál és Barnabás bátran ezt mondta: először nektek kellett hirdetnünk az Isten igéjét, mivel azonban ti elutasítjátok és nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre, íme a pogányokhoz fordulunk. Mert így parancsolta meg nekünk az Úr: pogányok világosságává teszlek, hogy üdvösségük légy a föld végső határáig. Ennek hallatára örvendeztek a pogányok, és magasztalták az Úr igéjét, és akik az örök életre választottak, mindnyájan hívőkké lettek. Az Úr igéje pedig elterjedt az egész tartományban. De a zsidók felingerelték ellenük a tekintélyes istenfélő asszonyokat, és a város előkelőit, üldözést szítottak Pál és Barnabás ellen, és kiűzték őket határukból. Ők pedig lerázták lábuk porát ellenük, és elmentek Ikóniumba. Ikóniumban szintén bementek a zsidók zsinagógájába, és úgy hirdették az igét, hogy a zsidókból is, a görögökből is igen sokan lettek hívőkké. De azok a zsidók, akik nem hittek, felingerelték és megharagították a pogányokat a testvérek ellen. Mégis hosszabb időt töltöttek ott, és bátran szóltak az Úrban bízva, aki bizonságot tett kegyelmének igéje mellett, és megadta, hogy jeleket és csodákat vigyenek véghez. A város népen meghasonlott, és némelyek a zsidókkal, mások pedig az apostolokkal tartottak. Amikor a pogányok és a zsidók vezetőikkel együtt összefogtak, hogy bántalmazzák és megkövezzék őket, ők ezt megtudva elmenekültek Likaónia városaiba, Lisztrába, Derbébe és a környékre, és ott hirdették az evangéliumot. Antiókiából és Ikóniumból azonban zsidók érkeztek oda, akik annyira felbújtották a tömeget, hogy megkövezték Pált és kivonszolták a városon kívülre, mivel halottnak hitték. De amikor körülvették a tanítványok, felkelt és visszament a városba. Másnap pedig Barnabással együtt elment Derbébe. Miután hirdették az evangéliumot ebben a városban és sokakat tanítványát tettek, visszatértek Lisztrába, Ikóniumba és Antiókiába. erősítették a tanítványok lelkét, és bátorították őket, hogy maradjanak meg a hitben, mivel sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten országába. Miután pedig gyülekezetenként elöljárókat választottak nekik, böjtölve és imádkozva ajánlották őket az Úrnak, akiben hittek. Azután Piszidián áthaladva eljutottak Pamfiliába, hirdették az igét Pergében, és lementek Attáliába. Innen Antiókiába hajóztak, ahonnan Isten kegyelmébe ajánlva indították el őket a most elvégzett munkára. Amikor megérkeztek, összehívták a gyülekezetet, és elbeszélték, milyen nagy dolgokat tett velük az Isten, és hogy kaput nyitott a pogányoknak a hitre. Azután hosszabb időt töltöttek ott a tanítványokkal. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a Te ígéd igazság. Amen. Drága gyülekezet, kedves testvérek, a mai naptól kezdve 6 héten keresztül Pál apostollal fogunk foglalkozni. Aki esetleg emlékszik, a tavalyi esztendőben, augusztus 30-án kezdtük el Pál életét, kezdtünk vele foglalkozni, megismerhettük őt, az ő elhívásának a körülményeit, szolgálatba állását, de sajnos a járványügyi helyzet keresztül húzta számításainkat, és nem tudtuk akkor folytatni. Mától, hogyha Isten megengedi, akkor heteken keresztül a 3 missziói úttal foglalkozhatunk. Megismerhetjük a missziói utakat, Pál szolgálatait, a különböző városokat, ahol megfordult, ahol gyülekezetet alapított. Ezeknek a missziói utaknak a során betekintést nyerhetünk egy-egy városnak, egy-egy gyülekezetnek az életébe, azoknak a nehézségekbe, amiket el kellett hordoznia Pál apostolnak a szolgálatai folyamán. De felragyoghat számunkra az is a tanulmányozás során, hogy Isten minden viszontagság, minden nehézség, minden fájdalom ellenére, melyet ő az elhívása idején előre megmondott Pálnak, hadd idézem az Abcsel 9-et, Isten ezt mondta neki, én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Tehát előre megmondott Pálnak, hogyan tudta őt megtartani, hogyan tudta őt erősíteni ezekben a missziói utakban. Szenvedésben pedig nem volt hiánya Pálnak, sem Barnabásnak. Erre utal az az ige szakasz, amiben így vall a korintusiakhoz írott levélben, hadd idézem a 2 Korintus 11-et, többször börtönöztek be, írja Pál apostol, igen sok verést szenvedtem el, sokszor forogtam halálos veszedelemben, zsidóktól 5-ször kaptam egy hián 40 botütést, 3-szor megveszőztek, 1-szer megköveztek, 3-szor szenvedtem hajótörést, 1 éjt és 1 napot hányódtam a tenger hullámain. Gyakran voltam úton, veszedelemben folyókon, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztaságban, veszedelemben a tengeren, veszedelemben áltestvérek között, fáradozásban és veszőtségben, gyakori vírasztásban, éhezésben és szomjazásban, gyakori böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Ezeken kívül még ott van naponkénti zaklattatásom, és az összes gyülekezet gondja. Sok mindenen keresztül ment Pál apostol, de Isten mindvégig mellette volt, adott neki erőt a legnagyobb próbatételekben, a nehézségekben, a nélkülözésekben, megvetésekben. Ha valaki szenvedett Krisztusért, akkor ő valóban szenvedett, és meg a halálának a körülményei is megrendítőek voltak, amiről majd később fogunk még hallani az utolsó római útja során. A következőkben pedig nézzük meg, hogy hogyan zajlott Pálnak a missziói útjai. Az első missziói út Krisztus után 45 és 48-ra lehet tenni, e között történt. Ez egy távolságban rövidebb út volt. Aztán a második missziói útja a következő évben Krisztus után 49-től 52-ig tartott. Ez már, ahogy itt a térképen is látjuk, ott a középső felső térképen is láthatjuk, kiterjedtebb volt az utazás távolságát tekintve. A harmadik missziói útja pedig Krisztus után 53-tól 58-ig telt, nagyjából hasonló útvonalon, mint az előző útja. Az első missziói utat ezen a térképen láthatjuk egészen pontosan, hogyan jutott el az akkori utazási lehetőségekkel, legtöbb esetben egyébként gyalog, hogyan jutott el az akkori utazási lehetőségekkel Antiókiából, ahogy itt láthatjuk jobb oldalon, az volt a kiindulási pont, a jobboldali Antiókia, Antiókiából egészen Derbébe, ez Antiókiával nagyjából egy magasságban, ott kicsit nyugatabbra, Derbébe, mely városok Ciprus kivételével a mai Törökország területén fekszenek, az akkori római birodalomnak a része volt. Az alábbi videón láthatjuk azokat az állomásokat, amelyeket Pál érintett, illetve ahol több időt is töltött. Ez a mai Google térkép természetesen, hogy akkor nem azok az országos, országhatáros felosztások voltak. Ugye innen indul, Antiókiából indul Pál apostol, illetve Barnabás. Ez tulajdonképpen a kiindulásának a pontja, és aztán innen utazik Antiókiából a mai Antakia városa Törökországba, ahogy itt láttuk, ez egy kikötő város, itt láthatjuk. Ma már sajnos egyébként romterület, romváros, ez a mellette lévő élő város, és utazott innen hajón keresztül Szeleúciába, mely ma már egy nem létező, szintén nem létező város, csupán egy történelmi jelentőségű hely. Ez a távolság ugye körülbelül 30 kilométer lehet egy gyalog, nagyjából 6 óra, és innen utazik Ciprusra, szintén Szalamisz városába, szintén ez egy nem létező város, csak egy történelmi jelentőségű helynek számít. Régészeti ásatásokat végeztek és tártak fel ókori épületeket. Ez a két part nagyjából 215 kilométer távolságra van egymástól, melyet hajóval tett meg. Szalamiszból a ma is létező működő városba, Páfoszba utazott, ahogy itt láthatjuk. Páfoszba utazott, mely 185 kilométer távolságra van, és körülbelül 40 órányi gyalogúttal jár. Erről itt tudósít Lukács az apostolok cselekedetében, ők így a Szentlélektől küldve lementek Szeleukiába, onnan pedig elhajoztak Ciprusra, amikor Szalamiszba értek, hirdették az Isten igét a zsidók zsinagógáiban. Bejárták az egész szigetet Páfoszig. Itt újra hajóra szálltak, és Pergébe, a mai törökországi Antalya városába utaztak, mely egy komolyabb hajóútnak számított abban az időben, ez körülbelül 282 kilométer, itt Ciprus és Antalya városa közötti út. Miután megérkeztek a kikötő városba, tovább mentek a ma már csak történelmi jelentőségű, az akkori pizidiai Antiókiába, ugye itt ne tévesszem meg két Antiókia, de más terület, az akkori Szíria, ma a mai Törökország területe, Törökország belsejében fekszik ez az Antiókia városa. Ez szintén egy nagyobb távolság gyalog, 200 kilométer, mely 42 óra gyalogút. Itt néhány hetet töltöttek a tudósítás szerint, de az ottani zsidók féltékenyek lettek rájuk, ezért fellázították a népet ellenük, és ahogy olvassuk, az Úr igéje pedig elterjedt az egész tartományban, de a zsidók felingerelték ellenük a tekintélyes istenfélő asszonyokat és a város előkelőit, üldözést szítottak Pál és Barnabás ellen, és kiűzték őket határukból. Ők pedig lerázták lábuk porát ellenük, és elmentek Ikóniumba. Ez a távolság Antiochia és Ikónium, a mai Konya városa, ez 185 kilométer, mely 38 óra gyaloglást jelentett. Ebben a városban több időt töltöttek, de hasonlóképpen, ahogy az előzőekben, itt is elkergették őket, illetve meg akarták kövezni őket, így kénytelenek voltak elmenekülni, és Likaónia városba és környékére, Lisztrába, Derbébe és környékére utazott segítő társával, Barnabással együtt, hogy ott hirdessék az evangéliumot. Ez egy 119 kilométeres távolság, gyalog, ez nagyjából egy napi járóföldre volt. És hogyha megnézzük a távolságokat, akkor láthatjuk, hogy az akkori közlekedési eszközökkel, lehetőségekkel hatalmas erő feletti munkát jelentett. Ahogy itt a következő dián is láthatjuk, Antiochia, tehát a mai Antakia és Szeleucia körülbelül 25 kilométer gyalog, ez egy gyalog megtehető távolság egyébként, ez nagyjából 6 órát jelent. Aztán Szeleucia és Szalamis között, amit említettem, ez egy hajóút, ez nagyjából 215 kilométerre van légvonalban természetesen. Aztán innen Szalamisból Páfoszig szintén 185 kilométer gyalog, ez egy nagyjából 40 órás út. Aztán innen Páfoszból újra hajóra ülve Pergébe, a mai Antalya városa, ami 282 kilométeres hajóút. Innen Pergéből, azaz Antaliából Antiókiába, a Pizidiai Antiókiába 200 kilométeres távolságot gyalogolt le 42 óra alatt, és Antiókiából ment Ikóniumba, a mai Konya városába, ahogy lehet látni, ez 185 kilométer, 36 óra gyalog, és Ikóniumból, tehát Konya városából Likaóniába, ez tulajdonképpen egy környék volt, egy ilyen tartományi rész, és itt ezen a területen sajnos már nem létező városok, Lisztra vagy éppen Derbe, ezek nem létező városok. Ezen a területen aztán több időt töltve Pál apostol és Barnabás itt szolgált ezen a környéken. Ez pedig 119 kilométer, azaz egynapi járóföld. Összesen Pál apostol csak oda több mint 714 kilométert gyalogolt, feltételezhetően, hiszen a közlekedési eszközök nagyon drágák voltak, hogyha mondjuk lóval akarta, vagy tevével akarta volna megtenni. Ezek drágák voltak, ezért többnyire gyalog ment Pál apostol, illetve munkatársa Barnabás, és ez 147 óra, nyilván folyamatos gyaloglást jelent, hát természetesen ez több hónapig is eltartott, és 497 kilométer hajóutat tett meg az akkori kor technikai eszközeivel. Ezekkel az adatokkal betekintést nyerhetünk abba, hogy milyen hatalmas emberi megpróbáltatás volt abban az időben, ilyen utakat megtenni. És nem beszélve arról, ahogy más történelmi feljegyzésekben olvashatjuk, hogy mennyi veszélynek voltak kitéve az út alatt, a gyalog, vagy éppen a fogadókban. Egy ezzel foglalkozó irodalom így ír az akkori helyzetről, hadd idézem, a fogadók még kevésbé voltak biztonságosak már, mint az utak. Egy napi járóföldre 25 kilométer római mérföld, azaz 35 kilométert követték egymást Kis-Ázsia római útjain. Nagyjából félúton két fogadó között voltak a mutációnak nevezett kisebb létesítmények, ahol a futárok lovat válthattak. A vendégfogadó épülete egy udvart vett körül három vagy négy oldalról, és a földszinten voltak a közös helyiségek, aludni pedig az emeleten lehetett. A pénzes vendégnek külön szoba járt, de annak, akinek lapos volt a pénztárcája, idegenekkel kellett egy helyiségben aludnia. Hogy hányal, ez attól függött, hogy a fogadós hány ágyat tudott bezsúfolni a szobába, vagy milyen szívvel volt a földön alvó vendégek iránt. Ha az utazók nem akarták csomagjaikat mindenhová magukkal vinni, őrizetlenül kellett hagyniuk, amíg tisztálkodtak vagy étkeztek. Hogy milyen könnyű volt lopni ilyen körülmények között, ezt nem kell hangsúlyoznunk. Ha a fogadó elhagyatott helyen volt, és a környéken nagyszámú bandita verődött össze, nem sokat haboztak, megtámadták a fogadót, és kifosztották a vendégeket. Különösen az utolsó helyen, amit említettem, ugye Derbe és Lisztra volt Ikónium, az a terület, ahol nagyon sokat kellett Pál apostolnak szenvednie. Erről ő maga így ír a Timóteusnak írt levélben, aki hű munkatársa és segítője volt, ugye később csatlakozott be ebbe a szolgálatba. Ezt olvashatjuk: te azonban követőjévé lettél az én tanításomnak, életmódomnak, szándékomnak, hitemnek, türelmemnek, szeretetemnek, álhatatosságomnak, üldöztetéseimnek, szenvedéseimnek, amelyek Antiókiában, Ikóniumban, Lisztrában értek. Milyen nagy üldöztetéseket kellett viselnem, és mindegyikből megszabadított az Úr. Igen, ezen a hosszú missziói úton sok megpróbáltatásban volt része szolgatásával, Barnabással együtt, de mindvégig az volt a szívén, hogy azon a területen, melyre vezette Isten, hirdesse az evangéliumot. Kis-Ázsia hatalmas területét vette a nyakába, de nem magától, hanem a Szentlélek hívására tette, ahogy olvashatjuk itt, ők így a Szentlélektől küldve lementek. Ebbe a missziói útba a leghangsúlyosabb mondat ez. Amikor olvastam itt az első missziói utat, ezt a két fejezetet, majd a végén fogok erre többször is utalni, hogy olvassuk el, hiszen a következő alkalmon is ezt az első missziói utat fogjuk majd venni. Amikor olvastam, akkor az fogalmazódott meg bennem, hogy tulajdonképpen a legfontosabb mondat ebben a két fejezetben az ez, hogy ők így a Szentlélektől küldve lementek. A leghangsúlyosabb mondat, hogy az Isten szent lelke hívta el erre a szolgálatra, hogy nem magától ment el, nem kipattant a fejéből, vagy felcsapta a térképet, rábökött a fölgöbnek erre a területére, hanem imádságban megharcolva, Isten lelke hívta őt el erre a szolgálatra, és küldte el erre a missziói útra. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert amikor Isten lelke hív el, állít szolgálatba, akkor az erőt is megadja a nehézségek jövetelekor. Abból pedig az út során volt bőven. Csak ebben a két fejezetben néhányat hadd olvassak fel, néhány mondatot. Amikor meglátták a zsidók a sokaságot, elteltek irítséggel és káromolva ellene mondtak Pál beszédének. De a zsidók felingerelték ellenük a tekintélyes istenfélő asszonyokat és a város előkelőit, üldözést szítottak Pál és Barnabás ellen, és kiűzték őket a határukból. Ikóniumba szintén bementek a zsidók zsinagógájába, és úgy hirdették az igét, hogy a zsidókból is, görögökből is igen sokan lettek hívőkké, de azok a zsidók, akik nem hittek, felingerelték és megharagították a pogányokat a testvérek ellen. A város népe meghasonlott, és némelyek a zsidókkal, mások pedig az apostolokkal tartottak. Amikor a pogányok és a zsidók vezetőikkel együtt összefogtak, hogy bántalmazzák és megkövezzék őket, ők ezt megtudva elmenekültek Likaónia városaiba, Lisztrába, Derbébe és a környékre, és ott hirdették az evangéliumot. Antiókiából és Ikóniumból azonban zsidók érkeztek oda, akik annyira felbújtották a tömeget, hogy megkövezték Pált, és kivonszolták a városon kívülre, mivel halottnak hitték. Gondoljunk bele, csak a teljesség igénye nélkül néhány mondatot emeltem ki ebből a két fejezetből, hogy mennyi nélkülözés, mennyi fájdalom, mennyi teher volt az, ami a szolgálatát végig kísérte. És volt ereje a nehézségek közepette is. Miért? Azért, mert a Szentlélek hívta el Pál apostolt. Nem csettintett egyet, és akkor azt mondta, na akkor lóduljunk neki, vegyük nyakunkba a nagyvilágot. Isten szent lelke volt az, aki őt indította erre a misszióra, és Isten szent lelke volt, aki erőt adott még egy ilyen helyzetben is, amikor már halottnak hitték, azt hitték, hogy vége ennek az embernek, végre sikerült megölni. Nem, ennek az embernek az élete akkor fejeződött be, amikor Isten azt mondta. És Isten lelke adott erőt a viszontagságok közepette is. Ennyi hányattatást, ennyi meghurcoltatást, terhet egyedül Isten hívásával, a lélek erejével lehet elhordozni. Ez a sok támadás pedig nem kedvettelenítette el, hanem annál nagyobb szeretettel, annál nagyobb erővel végezte a rábízottakat. És Pál apostolt nem tántorította el semmi, mert Isten állította szolgálatba, és egyedül ő vonhatja ki a szolgálatból. Senki és semmi más. Nem emberekre tekintett, még akkor sem, hogyha lenne oka csüggedésre. Hány alkalommal, hányan már rég föladták volna, vagy hányan adták föl, mert ennyi nehézség, ennyi próbatétel, ennyi küzdelem járt a szolgálattal. És akkor is, és ma is vannak ilyenek, akik azt mondják, hogy persze szívesen szolgálok, de amikor majd jönnek a nehézségek, akkor hányan adják föl időközbe. És milyen jó Isten szolgájára Pál apostola úgy tekinteni, hogy ő nem adta föl. Miért? Azért, mert Istentől kapta a mandátumot, Istentől kapta a megbízást, és nem tántorította el semmi. Mert nem emberekre tekintett, még akkor sem, hogyha lenne oka a csüggedésre, egy-egy ilyen megkövezés, vagy egy-egy ilyen vesszőzés után. A Korintus levélben megfogalmazott bátorítás olyan nagy erővel bír, amikor azt írja Pál apostol, hadd idézzem, ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne önmagunknak. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Letipornak, de el nem veszünk. Sok mindenen kellett keresztül mennie, ezek alatt a missziói utak alatt, de nem csüggett, hanem engedett Isten vezetésének, és így tett meg több ezer kilométert a három missziói útja során, majd végül az utolsó római útja során, ahol várta, hogy az ellene szóló ítéletet végrehajtsák. Hiszen Pál apostol, több apostollal együtt egyébként tudjuk, hogy a tanítványok közül egyetlen egy tanítvány, János volt az, aki természetes halállal halt meg, majd erről fogunk a következőkben szólni. Egyetlen egy ember volt az, aki természetes halállal halt meg, a többit mind kivégezték. Rettenetes módon. Volt, akit megnyúztak, volt, akit karóba húztak, volt, akit lefejeztek, volt, akit keresztre feszítettek. Pétert, aki azt mondta, hogy én nem vagyok méltó, hogy engem úgy feszítsenek keresztre, mint Jézust, ezért arra kérte az őket, az őt keresztre feszítőket, hogy fejjel lefelé feszítsék keresztre. Gondoljatok bele, mennyi fájdalmat, mennyi szenvedést okoztak azok az emberek ezeknek a tanítványoknak, vagy Pál apostolnak. És aztán tudjuk, hogy ment Rómába, vitték, hogy végrehajtsák az ítéletet rajta. Igen, ami igazán fontos volt neki, hogy amiért Isten elhívta és szolgálatba állította, az az ügy menjen. Hogy menjen az ügy. És örömöt jelentett számára, amikor, ahogy olvassuk ebben a két fejezetben, az Úr igéje pedig elterjedt az egész tartományban. Gondoljatok bele, hogy ez az ember Barnabással, az ő munkatársával, segítőjével együtt nyakába vette a kis-ázsiai területet, mert Isten elhívta őt, szolgálatba állította, elindult Antiókiából egészen Derbébe, majd aztán vissza Antiókiába a kiindulási pontjára, és azon a területen elterjedt a kereszténység. Gyülekezeteket alapított, és aztán szépen terjedt. És ezekben az időszakokban, Pál apostol halála előtt, ugye tudjuk, hogy Néró volt a császár, aki nevéhez fűződik a híres keresztény üldözésnek a beindítása. Ugye már többször elmondtam, de jó, hogyha ismételjük. Meg akarta festeni az égő Rómát, ezért felgyújtotta, vagy felgyújtatta, hogy ihletet kapjon, aztán a keresztények nyakába varta, és onnantól kezdve elindult a keresztény üldözés, már ott a harmadik misszió útján már kezdi átélni Pál apostol a nagyon komoly atrocitásokat, már az első úton is, ahogy láthattuk, olvashattuk, de a harmadik úton már kifejezetten intenzíven ment a keresztény üldözés. És Tertullianus egyházatjának nevesítik ezt a mondatot, aki azt mondta, a keresztjének vére magvetés lett. minél inkább üldözték a keresztényeket, minél inkább gyilkolták a keresztényeket, annál inkább terjedt az akkori római birodalomba. Császárok nem tudták megakadályozni a kereszténység terjedését, és ezzel a missziói úttal, ahol közel 1000 kilométert tett meg gyalog, közel 500 kilométert hajózott, ezzel a missziói úttal gyülekezetek jöttek létre, gyülekezeteket hoztak létre, emberek jutottak hitre, tértek meg, mert Isten használta őket. És olyan jó ezt látni. Olyan jó ezt látni, hogy az Úr igéje pedig terjedt az egész tartományban, ahogy itt láthatjuk, Cilíciától kezdve Kappadókiáig, Likaóniai, Antiókiai területen, Cipruson. És milyen jó ezt látni. És Pál apostol életéből egyetlen helyzetet se tudunk, ahol az apostol gondolkodott volna, vagy elbizonytalanodott volna a szolgálatát tekintve, gondolván, hogy legjobb lenne abba hagyni, vagy elmenni egy másik pályára. Hát kinek kell ez a sok szenvedés? Sehol nem olvasunk a levélben ilyet. Az apostolok cselekedetében sehol, hogy de jó lett volna inkább abba hagyni, és hagyni az egészet a csodába. Pál apostolt nem lehetett eltántorítani. Miért? Azért, mert amikor Jézussal összekötötte az életét, akkor az a feltétel nélküli hit, az a feltétel nélküli bizalom, az a feltétel nélküli engedelmesség volt ott a szívében. És milyen jó, amikor Isten ilyen embereket tud használni. És azért legyen bátorítás számunkra, hogyha bennünk is ott van ez, ha összekötjük az életünket, ha ott van bennünk is az a feltétel nélküli hit, az a feltétel nélküli bizalom, az a feltétel nélküli engedelmesség, akkor Isten tud szolgálatba állítani, és tud használni, és áldottá tudja tenni az életünket. Pál apostolban nem fogalmazódott meg az sem, hogy Isten ügye kudarcra lett volna bármikor is ítélve. A legnagyobb nehézségek között is rendíthetetlen bizonyosság volt benne, hogy ez egy győzelmes ügy. És ez előbb-utóbb mindenki számára ki fog derülni. Mindenki számára. Ő pedig most is azt tudja, most is tudja ezt, amikor minden jel az ellenkezőjére utal. Pálnak ez a misszió útja, és kérem, hogy olvassátok el ezt a két fejezetet, jó? Az apostolok cselekedetéből a 13. és a 14. fejezetet, mert a következő héten még részletesebben fogjuk venni. Pálnak ez a missziói útja bátorítson bennünket arra, hogy Isten előtt nincsen lehetetlen, és az övéit megáldja, erőt ad a legnehezebbek közepette is. És Isten bátorítson minket, hogy az élő Isten kezében lehessünk használható eszközök az ő dicsőségére, és sok olyan ember üdvösségére, aki ma sem hallott még Jézusról, vagy nem ismeri még, vagy sok mindent hallott és sok mindent tud, de az életében ez mégsem mutatkozik meg. Nekünk talán nem kell tartományokba eljutni, nem kell 1000 kilométereket megtennünk gyalog, meg pláne nem. De tudunk-e olyan odaszántan menni, tudunk-e olyan odaszántan hirdetni, ahogy Pál és Barnabás tette? Használjon minket Isten arra, hogy előbbre haladjon általunk is az evangélium ügye. Mert Pál apostol csak ezt látta, hogy a Jézusról szóló örömhír evangélium menjen és terjedjen. Tűzön, vizen átment. És ott van az az ígéret, ahogy olvashatjuk Ézsaiás próféta könyvében, hogyha tűzön mész át, én veled vagyok, vagy ha a folyókon azok el nem borítanak. Micsoda bátorítás. És Pál apostol hányszor kellett, hogy megélje a tüzet, a lángot, a szenvedést, és vele volt végig Isten. És használta őt. Tudjátok, hogyha ő nem ilyen ember lett volna, akkor nem maradt volna fönn ez a sok-sok tudósítás. Nem maradt volna fönn, Lukács nem járt volna utána, vagy azok a levelek nem íródtak volna meg. Miért? Mert ment az Isten ügye, ment az evangélium ügye. És a következő hétre hadd kérjem tehát a testvéreket, hogy olvassátok el újra az apostolok cselekedetének 13. és 14. fejezetét, hogy ne ismeretlenül hallgassuk a következő alkalomra a missziói utak részleteit. Isten segítsen bennünket megérteni az ő igéjét. Amen. Imádkozzunk. Urunk, olyan megrendítő tanulmányozni Pál apostolnak az életét, és látni ezeket a missziói utakat. És ezt a missziói utat, ezt az elhívási történetet megelőzte ott a 9. fejezetben az, amiről augusztus 30-án is hallhattunk, megelőzte az, hogy találkozott veled. Hogy összetörted az ő életét. Hogy letett mindent, megvalott minden bűnt. Megtisztítottad, megújítottad, megváltoztattad az életét. Elhívtad és szolgálatba állítottad őt. És áldás lett az élete. Nem azért, mert ő egy olyan jó ember lett volna, hanem azért, mert ott volt benne a feltétel nélküli hit, bizalom és engedelmesség. És ilyen áldott eszközöd lehetett ő. Egy olyan cserépedény, amelyből újra és újra felfakadt az az örömhír, az a megtapasztalás, amit veled kapcsolatban élt át. Talán nekünk is szenvedéseken kell keresztül menni, bár közel sem annyi szenvedésen, mint Pál apostolnak. Ma olyan világot élünk, ahol nem tesznek ki a zsinagógából vagy a templomból, nem üldöznek, mert ilyen országban és Európában élhetünk. De Urunkat, hogy mindig, minden körülmények között hűek tudjunk lenni Te hozzád. És Urunkad, hogyha jönnek is a nehezek, jönnek is a szenvedések, akkor is hűen tudjunk rád tekinteni és Téged követni. Amen.